A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünket pedig a 488. dicséretünknek az éneklésével kezdjük el közösen. 488. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Isten igéjét olvasom, ahogy bibliaolvasó vezérfonalunk megjelöli az új szövetségi ige szakaszban erre a mai vasárnapra, a Jelenések könyvéből, a Jelenések könyvének a 13. részéből, a 11-től a 18-ig terjedő versekből következőképpen. És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad. Két szarva volt, amely hasonló volt a bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és a lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára, és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében. És ezt mondja a föld lakóinak, és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, jobb kezükön vagy a homlokukon bélyeggel jelöltessen meg. És hogy senki se vehessen, vagy adhasson, csak az, aki bélyekként rajta van a fenevad neve, vagy nevének a száma. Itt van a helye a bölcsességnek. Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig 666. A kegyelem Istene tegye áldottá és érthetővé számunkra az ő igéjét és annak üzenetét. Jöjjetek fennállva, ezért együtt közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy a te házadnak az ajtaja mindig nyitva áll előttünk, és köszönjük azt az indítatást, amely a te lelkednek a munkája volt, hogy ma elinduljunk erre a helyre. Valami különös titok van benne, valahogy ebben a világban van, de mégsem erről a világról tesz tanúbizonyságot, és ilyenkor nekünk erre szükségünk van. Azoknak, akik a világban élünk, és abból jövünk. Meghívást kaptunk a te országodba, és sokszor beletekintünk annak a titkaiba, csodáiba. Sokszor betölti az életünket annak az öröme is, ugyanakkor mégis tudjuk jól azt, hogy nem tudunk elszakadni a mindennapok fáradtságától, terheitől, és azok is kísérnek bennünket. Amikor a Jelenések könyvét olvassuk, akkor is tele van feszültséggel a lelkünk, érthetetlen, nyomasztó titkok vannak, de mögötte mindig megnyílik egy-egy ablak, egy-egy ajtó, amin keresztül a te országodba belátunk. Most is szeretnénk látni a te dicsőségedet, hatalmadat és nagyságodat, amely békességet tud teremteni bennünk. Talán éppen azért, mert vallhatjuk azt, hogy hozzád tartozunk, és a te kezedben van az életünk, hogy te vigyázol bennünket. Szeretnénk ma is úgy közeledni hozzád, mint akik azzal a bizalommal jöttek, hogy terheket lehet itt lerakni, hogy bűnökre kaphatjuk a megbocsátás evangéliumát, és hogy akkor, amikor tájékozatlanok vagyunk ebben a világban és annak az útjaiban, akkor te utat mutatsz nekünk. Légy itt most is a te ígéden keresztül, bátoríts bennünket, igazíts el, és a te szent lelked munkálja bennünk mindazt, ami számodra kedves lehet, hogy gyümölcsöt teremjen a mi életünk. Légy itt közöttünk, a te szent fiad által kérünk erre. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 171-es számú dicséretünkkel készüljünk. 171-es számú dicséretünk, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Jelenések könyvének a 13. részéből újra olvasom az alapigénket a 11. versből, valamint a 14. vers első feléből. És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad, két szarva volt, amely hasonló volt a bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány, és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében. Foglaljuk el a helyünket. A nagyon régi református rendtartás szerint, amelyben az Isten tiszteletnek a jellegéről is tanítást kapunk, azt írta valaki, hogy egy hónapnak a 4 vasárnapjából legyen egy vasárnap, ami lelki gondozói jellegű. Legyen egy vasárnap, amely evangélium hirdetés. Legyen egy vasárnap, amely tanítói, és legyen egy olyan, ami prófétai jellegű. Ha be kellene sorulni ezt a mai vasárnapot, akkor az ige alapján, és az általam átgondolt ige magyarázat alapján azt mondom, hogy ez a prófétai kategória lesz. Egy nagyon nehéz ige rész, ami előttünk van, és megint csak ugye kiragadunk belőle egy rövidebb szakaszt, ilyenkor se idő, se lehetőség nincs arra, hogy tételesen mindent jól végig gondoljunk és végigvegyünk, de megint nagyon nagy a reménység bennem, hogy az Isten szent lelke mégis meg tudja valósítani azt, hogy megértsük azt, hogy Isten mit is akar ezeken a sorokon keresztül üzenni. Ha valaki a jelenések könyvének például ezt a 13. vagy 14. fejezetét olvassa, akkor egy olyan fantáziavilágba találja magát, ahol különös lények, szörnyek emelkednek ki a semmiből, és valami kozmikus nagy harc kezdődik meg ebben a földi világban, és ez egy elég modern dolog, a mai világunk egyébként nagyon szereti ezeket a mítikus alakokat, nagyon sok ilyen fantázia, könyv, vagy regény, vagy film is születik, mert valahol az embernek mégiscsak az életét írja le olyan képekbe, amelyek lehet, hogy a mesevilágnak átvett képei, de mégis ilyen hatalommal és erővel felruházott teremtmények ezek, amelyeknek a küzdésében benne látja az ember a saját harcait is. Én most erre szeretnék kísérletet tenni, hogy ha valaki ezt olvassa vagy hallgatja, akkor ne csak azon gondolkozzon, hogy az emberi élet fölött zajlik egy hatalmas küzdelem, ami egyébként tényleg zajlik. Isten meg akarja tartani az embert, és vannak ellenerők, amelyek el akarják veszíteni az embert. És valamelyik biztos, hogy úrrá lesz az életünkön, és nyilván nem mindegy, hogy melyik. De ez egészen közel tud jönni hozzánk a napjaink, a hétköznapjainkba, hiszen a mi harcaink is erről szólnak. Jézus így tanítja a tanítványokat, hogy a mi harcunk az nem test és vér ellen van, nem ember ellen harcol, hanem ideológia ellen, hitvallás ellen, látásmód ellen. És valahol ezt akarja a prófétai látomás ezekben a képekben megfogalmazni. Olvastam az ige hirdetésre készülve sok-sok magyarázatot, és az egyik magyarázó állított egy alapállítást, egy alapigazságot, és úgy megfogott engem is, és kezdem látni az igazát. Ő így fogalmazta meg az ő tételmondatát, hogy a sátánnak annyi hatalma van, amennyit az ember átad neki. A sátánnak igazából semmilyen nincs, a szaván kívül, a kísértő beszédén kívül, a megtévesztő módszerein kívül, semmilyen nincs. Amit az ember a kezébe ad, azt tudja felhasználni utána az ember ellen. Ha a sátán ellen valaki küzd, az azt jelenti, hogy nem adok semmit a kezébe, hogy ne tudja ellenem fordítani. És akkor már is megtapasztaljuk azt, vagy már is rájövünk arra, hogy valahol tényleg azok a dolgok, amelyeket mi nem Isten szerint élünk meg, azok ütnek mindig vissza az életünkbe. Ha az engedelmességünk teljesebb lenne, akkor ezek nem érkeznének valahol vissza. Azért persze ez nem ilyen egyszerű. És ezért szeretném bemutatni azokat a főhőseit, ezt kicsit idézőjelbe teszem ennek a felolvasott szakasznak, akik negatív figurák, negatív képek, és valamit hordoznak abból a romboló erőből, ami megérinti a mi életünket is. Az első, az alapfigura, az a sárkány vagy a sárkány kígyó. Maga a kísértő, maga az, aki iszonyúan dühös Istenre, hiszen Isten kiszorította a maga dicsőségéből a maga ellentmondásai miatt. Sokszor így is fogalmazza a Biblia, hogy ez egy mennyekből ledobott angyal, aki ellenkezett Istennel, Isten ellen lázadt, és Isten kivetette a maga birodalmából. És ez a lázadó az, aki elhatározza azt, hogy nem csak Istenen áll bosszút, hanem azokon is, akik Istenhez tartozónak mondják magukat. Ellenük is fog küzdeni, és el akarja őket pusztítani. A maga megfoghatatlanságában van ő. Mindig csak egy gondolatban van benne, mindig egy szándékban van benne, mindig csak egy tippet ad az embernek, és igazából nem is tudjuk utolérni, hogy honnan születik, hogy honnan van, hogy honnan jönnek és támadnak bennem is a rossz érzések és a gonosz gondolatok. Olyan nagyon megfoghatatlanul, de ott van valahol körülöttem. Igen ám, de ő is másolja Istent. És ha Isten azt mondja, hogy én is megfoghatatlan vagyok az ember számára, ezért kijelentem magam, és testet öltök Krisztusban, az én fiamban, akkor ennek a gonosznak is van egy ilyen gondolat, és azt mondja, én is testet öltök. Én is ott akarok lenni kézzel foghatólan közöttük is. És akkor szép képet használva a Biblia írja le ebben a felolvasott igében, hogy ott áll ez a sárkány a tenger morajlása előtt, és a tengerből kiemelkedik egy vadállat, egy szörny, 7 feje van és 10 szarva van, és amikor kiemelkedik és tele van forrongó dűvel és lázadással, és hatalomittasan magához akar ragadni mindent, akkor azt mondja a sárkány, na ez az én alakom. Ő kell nekem. És megszerzi magának. És a történelem során sokan és sokszor találkozunk ilyen kiemelkedő alakokkal, akik a hatalom ittasságukban elkezdenek örjöngeni, talán diktátoroknak nevezzük őket, bibliai kifejezéssel az antikrisztus, aki azt gondolja, hogy a maga cselekedeteivel, maga irányításával egy új világot fog teremteni, és sokan hisznek benne. Azt mondja róla az ige, hogy sebb van a homlokán. Valaki már belévágott, valaki már egyszer legyőzte, de ő is feltámadt. Ő is utánozza a feltámadásnak a lehetőségét, mert az egyik elpusztul, és úgyis jön egy következő. És valami különleges, furcsa dolog az, hogy az ember mégis rajong érte, hogy tele van gyilkos indulattal, tele van egy csomó olyan káros dologgal, amit mi magában, önmagukban elítélünk, de amikor benne úgy összpontosul, akkor mindenki felfigyel rá, és azt mondjuk, hogy kövessük. Ő lesz a második szereplő, a fenevad, aki a tengerből, a népek tengeréből kiemelkedik, és sokakat maga után von. Megtéveszt. És aztán utána azt mondja a gonosz is magába, hogy de azért ebben is van valami elrémisztő. Mivel minden bűnöző is, aki gonoszságokat követel, minden betörő vagy bankrabló, miután már hozzájutott ahhoz, amit meg akart szerezni, és ehhez voltak társai, az igazságot azért felhasználja, mert úgy szeretné szétosztani, mert igazságosan akarjuk elosztani azt, amit elloptunk, amit megszereztünk, ragaszkodik ahhoz, hogy azért a világban mégis legyen valami rend. És azért mi is már megítéljük azokat a naggyá lett embereket, azokat a császárokat, akik a maguk istenségében mutogatták magukat, vagy elítéljük a későbbi történelemben fellépőket, és azt mondjuk, hogy azért ez borzalmas volt, és mégis mennyien hittek nekik. Az ember valahogy úgy érzi, hogy ebből is néha azért jó menekülni. És ezt a menekülési útvonalat akarja elzárni a kísértő, és azt mondja, hogy nem engedlek oda se. Hanem akkor feltámasztja a harmadik szörnyet, és erről szól ez az ige, amit olvastam, aki már a földből emelkedik ki, nem a káoszból, nem a zűrzavarból, nem csak úgy az indulataiból, hanem a földből. A szervezett társadalmi rendbe próbálja beleilleszteni annak a romboló erőnek minden hatását úgy, hogy az annyira hamis legyen, hogy az embereknek ne tűnjön fel. Muszáj volt ennyi mindent elmondjak ahhoz, hogy most az igét elkezdjem magyarázni. Hogy ez a harmadik, aki tényleg úgy bele akarja simítani az életünkbe azt, ami minket éppen hogy megöl, ami elválaszt Istentől is, elveszi az életünket, az örömünket, a boldogságunkat, hogy hogyan működik. Láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad, 2 szarva volt, amely hasonló volt a bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. Két szarva volt, és hasonló volt a bárányéhoz. Azok az emberek, akik menekülnek az igazságtalanság elől, és az igazságot kezdik keresni, keresik azokat a rendszereket, amelyekben ezt jobban meg lehet találni. És ennek az egyik legősibb formája maga a vallás. Maga a hit. Maga az, hogy az emberi életnek van egy lelki világa is, és abban keresek egy megnyugvást, és én abba bele akarok kapaszkodni. Sok borzalmat láttunk a világból, és a sok borzalomból valahol mégis az ember e felé fordul, és próbál oda menni. Ez is egy kusza egy világ egyébként, a maga nagyon-nagyon nagy színességével, és ez nagyon jól jön ennek a fenevadnak, mert el tud benne rejtőzni. Azt mondja, hogy két szarva van, hasonló a bárányéhoz. Igazából úgy akar egy új vallást létrehozni, amelyben az ő akarata érvényesül, hogy a réginek a formáit azt megtartja. Valahogy úgy, hogy azt az ember bevegye, az csalétek legyen a számára, az megtévesztés legyen. Az ő fogalmai, azok a mi fogalmaink csak éppen teljesen át vannak értelmezve, és ezek minket nagyon félre tudnak vezetni. Ez egyfajta akár álkereszténység is. És ez egy nagyon-nagyon nagy kihívása a gyülekezeteinknek, az egyházaink életének, hogy valahol tudjuk-e tartani azt, akik mi mindig is voltunk, az Isten népe. Vagy mennyire avatkozik bele a világ, és cseréli ki a fogalmainknak a tartalmát, amit mi már azért érzékelünk. Ezek a fogalmak megzavarnak minket. Elméletileg mi itt egy Isten tiszteletet tartunk. Csak nehogy az Isten tiszteletből ember imádat legyen. Ahol kiderül az, hogy az ember akar szólni, ahol az ember akar tenni valamit, ahol az ember akarja megmutatni magát, mert nem ezért vagyunk együtt. Nagyon sokfajta mozgulódás van, hogy tegyük színesebbé az Isten tiszteleteinket, ahol az emberi oldal is többször belekapcsolódik, hogy ez egy igazi párbeszéd legyen Istennel. De nagyon vigyázzunk arra, hogy akkor ez ne arról legyen az egészről szó benne, hogy az ember mit tud megtenni. Hát azért vagyunk itt, mert itt Isten cselekszik, és itt nem tudsz mit hozzátenni. Aztán ott vannak azok a szép kifejezések, amelyek Istennek az alapvető jellemét adják, hogy ő a szeretetnek az Istene. És ez a világ a szeretet fogalmát felhasználja arra, hogy mindent befogadjon, hogy mindent toleráljon. Ez az új vallási jelszó, hogy tolerancia. Mindent el kell fogadni. És nem vesszük észre, hogy a hamis prófétának, a fenebadnak a nagy okossága vagy bölcsessége az, hogy valami olyanra irányítsa át a figyelmünket, ami közben Istenről elveszi a figyelmünket. Isten ad határokat. Isten körülhatárolja a létezésünket. Isten ad szabályokat arra nézve, hogy hogyan éljünk és engedelmeskedjünk. Ha ezeket a szabályokat feloldjuk, ha ezeket kivesszük, akkor utána valami nagy összevisszaság lesz, amiben minden összekeveredik. Hát hányszor már mi is emlegetjük azt, hogy nem baj, csak higgyen valamiben az ember. Egyáltalán nem mindegy, hogy miben hisz az ember. Nem lehet hitet és hitet megfeleltetni egymással. A világvallások sem fognak egyszerre egymásra találni, és nem lesz egy közös belőlük. Legalábbis a mi hitvallásunk az, hogy a Krisztus követői mindig is a Krisztus követői maradjanak. De mi toleráljuk azt, hogy van más. Csak hogy ebben benne vannak a legnagyobb buktatóink, és benne van az, hogy aztán mi oldódunk bele valami olyasmibe, akik nem mi voltunk, és nem mi leszünk. És már is elérte a célját azt, hogy nem vagyunk Krisztus tanítványai. Egy olyan világban élünk, ahol az erkölcsi rend, az etikai rend nagyon modern már. Amikor elővesszük ezeket a 15. századi hitvallásainkat, vagy visszamegyünk az ókori keresztényekhez, és egy kicsit ilyen szentimentális lelkülettel olvasgatjuk, hogy ők hogyan élték meg a hitüket, és hogyan mentek be az oroszlán barlangba, azért, mert azt mondták, hogy nem, én ezt nem csinálom. Amellett mi nagyon lájtos keresztények vagyunk. Ami azt jelenti, hogy sok minden belefér, és sok mindent megengedünk magunknak. Nem biztos, hogy ezt az Isten meg akarja engedni. Egy nagyon csúnya kép születik majd ebből a küzdelemből, hogy az emberiség is meg fog hasonlani, de benne a hívek is lesznek olyanok, akik a nagy paráznához hasonlítanak, akik mindenkivel megcsalják Istent. És lesznek olyanok, nagyon kevesen, akik hithűen ott állnak az Isten mellett, és még a szenvedéseket is elfogadják ezért. Hát ezért mondtam, hogy ez inkább prófétai jellegű ige hirdetés, mint lelki gondozói, vagy evangélium hirdetésé. Bár mindegyik benne van, mert az Isten az övéire vigyáz. És evangélium van benne, mert a végső győzelem az már megvan, az a Krisztus győzelme. Itt nincsen semmilyen olyan elrejtett dolog, amiről mi ne tudhatnánk. Ez a győzelem megtörtént. De akkor is a bárányhoz hasonló az csal és szemfényt veszít. Azt mondja, hogy hatalma van arra is, hogy bélyeggel megjelöljön embereket. A homlokukon, meg a jobb kezükön. Az Isten népének az életében volt egy ilyen szabály, egy ilyen törvény, hogy az Isten embere, a hívő ember hordja az Isten törvényét a homlokán, és kösse azt a kezére. Jelzés értékűen a zsidó ember kezén és fején ott vannak ezek a jelzések. A hamis próféta is azt mondja, hogy legyen ott a jelzés, csak ő ezt másra szeretné felhasználni. Ő is meg akar jelölni embereket, és az olyan érdekes, talán magyarázatra is szorul, a hozzákapcsolt magyarázat, hogy azt mondja, hogy aki nincs ott ez a jegy, az ne tudjon eladni és venni. Az emberi életnek a legnagyobb kísértése az, hogy kiszorul abból a gazdasági körforgásból és életből, amiben nagyon igyekszik benne maradni. Hogy áruképes legyek, hogy eladni tudjak, hogy venni tudjak. Az örök nagy kísértés az valahol mindig ott van az anyagiakban, ott van az egzisztenciánkban. És ez a nagy kísértő, ez azt mondja, hogy hát ki akarsz maradni ebből? És erről szólnak az összes tanácsadások, amelyek pénzügyi tanácsadásról szólnak, az összes reklámok, hogy mire van szüksége igazán az embernek, hogy mire kell szert tegyen ahhoz, hogy ő is valaki legyen. És ez egy hihetetlenül nagyon veszélyes egy üzem. Az Isten törvénye legyen ott az agyban, és legyen ott a kézben. És erről megcsinálja azt, hogy az agyam azon jár, hogy miből fogok megélni, mire mit költök, hogyan fogom azt elrendezni, és a kezem azon munkálkodik állandóan, hogy ezt megszerezzem. Megvan ez a jegy. És aki ezzel nem törődik, az lemorzsolódik, az kimarad, az elszegényedik, az arra van ítélve, hogy éhen fogja halasztani ez a nagy fenevad. Mellé teszi Jézus a maga gondolatát, és azt mondja, hogy a ti mennyei atyátok még a hajszálaitokat is számon tartja. Ne tudna rólatok gondoskodni? Tényleg ez kell meghatározza a kelésemet és a fekvésemet, és minden mozdulatomat, hogy tudok nyerességet csinálni magamnak, és hogy tudom fenntartani magamat? A világunkat most nagyon behálózza az, hogy hihetetlenül sok információ van mások birtokába rólunk, és ezt nem kikényszerítettek, ezt mi adtuk a kezükbe. És ezzel tudnak ők visszaélni, ezzel tartanak sakba. Ha valaki fölmegy az internetre és elkezd böngészni, az megjegyzi, hogy miket keresett, és legközelebb már a szeme elé hozza. Ha megnézett egy filmet, akkor hozza a hasonló filmet hozzá. Ha az ember valahol leadta az adatait, akkor azonnal jön a telefon, hogy ugye majd maga egy 40 és 80 év körüli ember, és ajánlok neki egy egészségügyi szűrést. Honnan tudja, hogy én az vagyok? Onnan tudja, hogy megmondtam neki. Sok mindenről nem tehetünk, de sok mindenben nagyon kiadjuk magunkat, és csodálkozunk, hogy visszaélnek vele. Ez is a hamis prófétának és a fenevadnak a nagy csalása. És aztán van egy harmadik, és ez a záró gondolata ennek az igének, hogy ennek a bélyegnek van egy száma, egy számértéke, egy jelzése. Azt mondja, hogy itt van a helye a bölcsességnek, akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az, az ő száma pedig 666. Szinte egy kultusz nőtt erre a számra rá. A sátánistáknak ez a központi száma. Igazából a világtörténelemben állandóan számítgatták azt, hogy kinek a száma az, hogy jön ki a 666, a legalapvetőbb, amit talán sok testvér is ismer, hogy az embereknek a nevének a betűit számértékben összeadjuk, és meg az kiad egy számot, és vajon ki az? Már kiszámolták Néróra, ki lehetett számolni Hitlerre is. Különös módon Luther is benne van ebben a pakliban, meg Calvin János is. Mert az ember ügyeskedik, hogy számolja, hogy ki az, ki az. Mert mindig azt akarom tudni, hogy ki az én nagy ellenségem. Ez az egy embernek a száma az, ez nem egy határozott névelő akar lenni, hanem inkább egy általános értelemben véve, ez maga az a gonosz, amely soha nem éri el a teljességet. A hat, az soha nem éri el a hetet. A szent szám a Bibliában Istennek a teljességéről mindig a hetes. Hetes rendszerekben gondolkozik az egész Biblia. 7x7 nap, 7x7 esztendő, és mindig ezek a hetesek mutatják meg, hogy van valami, amit még az emberihez oda tesz az Isten, hogy teljesebb legyen. 6 napig dolgoz, és a 7. megpihenjél. 7 esztendő lemegy, a 7. után legyen egy szombat év. A 7x7 esztendő után megint legyen egy elengedés esztendeje. Ő eddig nem jut el, csak a 6-ig. Gyilkos módon addig fog dolgoztatni, és nem adja meg a pihenésnek a napját, és nem adja meg a felüdülésnek a lelkületét, és nem adja meg azt, amire vágysz, vagy amiért küzdesz annyit, hogy boldog is lehess a végén, csak egyszerűen rongy leszel. És vége mindennek. 666. Ez lesz rápecsételve minden robotoló emberre. Minden olyan valakire, aki semmit nem érez meg abból, hogy Isten is ott van fölötte, aki be tudja kötözni a sebeit, hanem azokba bele fog halni. Minden ember, aki nem tudja egy kicsit félretenni azt, ami a földi életnek a nyűge, és nem lát bele az Isten tökéletes valóságába, az meg fog zakkanni. Nem véletlenül vannak tele az ideggondozók. Nem véletlenül vannak tele azok a helyek, ahol ezek az emberek már kiégve, megfáradva nem tudnak mihez nyúlni. A fenevad jó munkát végez. Nagyon szépen beleplántálja a hétköznapi életünkbe azt, ami a romlásunkra van. És erre akar lenni egy hatalmas felkiáltójel ez, a mai ige is, hogy de ezt ne hagyd, te adod a kezébe, ne add a kezébe, hogy élhessen vele. Jézus maga is erre tanítja a tanítványokat. Ő nem azt mondja, hogy nézd, itt vannak a parancsolatok, ezeket kell mindig teljesíteni, és szigorú rendjében beleürülsz majd abba is, hogy Istennek engedelmeskedj, hanem pont fel akarja nyitni az embernek a szemét arra, hogy az isteni világnak a rendje, az nem a 6-osokról szól, hanem a 7-esekről szól. Ahol mindig van egy megérkezés, ahol mindig van valami bátorítás, ahol ha elakadt is az ember, oda nyúl az Isten és felemeli, ahol az élet nem ott végződik, hogy meghaltam, koporsóba tesznek és elásnak a föld mélyére, hanem ahol az Isten azt mondja, hogy de ott a feltámadás még a 7. napon, és az élet. Nem tudom, hogy mivel foglaljam már össze mindazt, ami elhangzott. Talán csak annyit szerettem volna az egész gyülekezetnek a lelkére egy kicsit súlyként is ráhelyezni, mert legyen akkor ez egy prófétai ige hirdetés. Ami arról szól, hogy kicsit nőjünk már fel ahhoz a hithez, ahhoz a világhoz, amiben élünk. Egy kicsit lássuk már jobban át azt, hogy mit tesznek meg velünk akkor, ha mi nem akarunk önállóan gondolkozni, ha mi nem Istenre figyelünk, hogyha mindig a pénztárcánk vezet, ha mindig csak az agyunkba azokat a gondolatokat súlykolják bele, amitől félnünk kell. Hogy egy kicsit önállóbb legyen a keresztény ember a gondolkozásra, az Isten követésre, és ki tudjon állni amellett, ami az övé. Az előző fejezet egy olyan szép verssel fejeződik be, azt mondja, itt van a helye a szentek álhatatosságának és a hitének. Hát itt van a helye. És ezt kellene megélni, Ennek az esztendőnek is a napjaiban, az életünkben is, és meg fogjuk látni, hogy ennek van egy nagyon drága gyümölcse, hogy az Isten közelében pont az a paradicsomi lét, az az örökkévaló állapot, ami az ő mennyei világának a teljes valósága, az fog megérkezni hozzánk. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy segítsen bennünket ebben a küzdelemben.